Az Értsünk Szót adásának vendége Kakukk György, akivel lassan egy hónapja beszélgettünk, akkor indult el a menekült útvonalat feltérképező útjára. Isztambulból jelentkezett be a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira, és az elmúlt hetekben folyamatosan tudósított különböző formában arról, hogy mi történt vele, mit látott. Most arra kértem, hogy hangos formában is egy kicsit vezessen be, mi mindent lehet látni ezen az útvonalon, és mi az, amit nem lehet látni. Egyáltalán milyen itt közlekedni?
Ez ugye most egy másfajta történet volt. Én elindultam tulajdonképpen Törökországon keresztül Libanonba, ott eltöltöttem 6 napot, mert Libanon az az antitézise annak, ami Európában történik menekültügyben mindenféle szempontból. Képzeljünk el egy 4 milliós országot, ahol van 2 millió menekült. Ez Libanon. Ezzel ez az ország hogyan tud megbirkózni, milyen problémák vannak, hogyan néz ki onnan ez a menekültválság, ezen az országon keresztül, ugye még szomszédos Szíriával, Izraelen kívül csak azzal, hogyan működik a rendszer, milyen jogszabályok vannak, a társadalom hogy fogadja ezt, a menekültek hogy élik meg. Erről szólt egy ilyen hosszabb riport, és hát a könyvemben is, amitől az egészről írni fogok, ez egy külön fejezet lesz, hiszen rettentesen érdekes az, hogy a menekültválság annak ellenére, hogy ilyen nagy számban vannak menekültek, egyelőre még nem verte ki a biztosítékot a libanoni társadalomban, ott a szemétszállítás csapta ki a biztosítékot, és azért voltak, folyamatosan vannak tüntetések.
Erre biztos azt mondja a hallgatónk, hogy hát Libanonban könnyű, mert az övéiket látják el. Biztos, hogy ennél bonyolultabb a képlet,
hát de sokkal bonyolultabb, hát ez nem így van. Tehát azért Libanonban is óriási aggodalommal néznek erre az egészre, hiszen Libanonban van egy nagyon érzékeny etnikai, vallási egyensúly, ami alapján egyébként fölépül az egész politikai rendszer, és ezt látják, vagy félnek látni, hogy ez föl fog borulni. Tehát itt azért ez sokkal mélyebb és sokkal komolyabb probléma. De hát olyan történetek is előjöttek, hogy a Libanon hagyományosan menedéket adott a Palesztinából elmenekült palesztinoknak. Itt már város részekké vagy városokká alakult menekült táborok vannak az elmúlt 60 évben, ez így alakult ki. És azok a Szíriában élő palesztinok, akik ott éltek, vagy ott születtek, mint szíriai állampolgárok, és kénytelenek voltak átmenekülni Libanonban, ilyen helyeken, ezekben a városrészekben, vagy táboroknak nevezett városrészekben kerestek menedéket, és hát azért sokszerűen érte őket az az élmény, hogy hozzájuk hasonló palesztinok, akik mondjuk nem Szíriában menekültek el 50, 40, 50, 60 évvel ezelőtt, milyen körülmények között élnek Libanonban, tehát azért mindenféle vonulata van ennek a dolognak, meg hát az is, hogy azért folyamatosan jönnek Libanonon keresztül a menekültek, az északi határ, Libanon északi határa, az tulajdonképpen nagyjából kontrolláltan, de nyitva van a menekültek előtt, innen el tudják érni Tripolit, ami egy kikötőváros, ott hajóra tudnak szállni, természetesen ez kereskedelmi alapon megy, kifizetik a jegyet, és Törökországba meg tudnak érkezni, de ugyanígy a libanoni, a beiruti repülőtéren keresztül is szíriai állampolgárok el tudják érni Törökországot, mert a két ország között nincs vízum kényszer.
Mit jelent ez a kontrolláltan nyitott határ?
Hát az, hogy ugye Libanon egyébként a menekült válság miatt, a szíriai polgárháború után, és egyébként ez kb. Fél évvel ezelőtt történt igazán, tehát ennek az évnek a nagyjából az elején, megszigorította a szíriai állampolgároknak, vagy szíriai útlevélre belépőknek a beutazását az országba. Már nem lehet olyan könnyen munkavállalási engedélyt kapni, már nem lehet olyan könnyen beutazni, kauciót kell lerakni a határon, és a többi, és a többi. Most, hogyha ezen az útvonalon jönnek be, és Tripoli a cél, és a hajó, a kikötő a cél, és onnan Törökország, akkor ez egy könnyített módon megy, és például nem kell kauciót lerakni.
Ezek, és az, aki marad, az milyen körülmények között marad? Menekült közösséget?
Nagyon különböző történetek vannak, ugye hát akinek van pénze, az lakásbérel, megpróbál valamilyen munkát találni, megpróbálja magát fenntartani. Az egész például a libanoni ingatlan boomot, amely most megy, hiszen Beirutban nincsen utcasarok, ahol éppen ne épülne egy ilyen nagy apartmanház, vagy valamilyen ingatlan beruházás ne történne. Itt mind szíriaiak dolgoznak, természetesen sokkal alacsonyabb bérekért, mint hogyha helyieket kellene alkalmazni, de egyébként ez így volt korábban is, a polgárháború előtt is, csak most ugye a szigorítások miatt a bérek azok még alacsonyabbak lettek. A lakásbérlet, hogyha valaki ott szeretne élni, és nem egy ilyen szociális ellátó rendszerbe valahogy becsekkolva szeretne ellátást kapni, azok viszont fölmentek, mert óriási a kereslet. A táborok, azok nem igazi klasszikus nagy menekült táborok, hanem a kormány Libanonban például biztosít, hogy nem csak ilyen lakhatáshoz szükséges építőanyagot, tehát sátorépítéshez szükséges építőanyagot, viszont a földterület az magántulajdonban van, tehát azt a menekülteknek kell valamilyen módon kigazdálkodni, valamilyen pénzből ki kell gazdálkodniuk, hogy az kibérlik azt a területet, ahol egyfajta menekültábort tudjanak létrehozni. Ilyenek vannak a Bekáv völgy északi részén, a határoz közel ilyen területek, tehát itt nagyon sok szín, nagyon sok rétű az ellátás. Hát Törökországban ugye vannak másfajta nagyobb táborok, ahol igazából a legrendezettebb viszonyokat lehetett látni ez ügyben, az északirak, a kurd területek voltak, de hát ott meg más problémákkal küzdenek.
Jól érzékelem azt, hogy Libanon felismerte, hogy hol érheti meg ez a menekült hullám az országnak, vagy nem is tudom, hullámnak nevezzük-e, hiszen már egy hosszú időről van szó.
Hát ez nem, hogy mondjuk, ez nem arról szól, hogy felismertek azt, hogy megérheti-e. Ők szembesültek egy helyzettel, ők ennek nem tudtak keresztbe, vagy ezzel nem tudnak keresztbe menni, vagy szembe menni ezzel a helyzettel. Tulajdonképpen sodródnak ezzel az egésszel, és hát próbálják elkerülni a nagy társadalmi konfliktus, és mondom, arra attól nagyon tartanak, hogy az országnak az etnikai és a vallási egyensúlyát ez a menekült válság ezt fölborítja. Mert itt ugye egyelőre, akik jönnek, azoknak a nagy része a szunni arab, szunnita arab. És hát azért Libanon egy sokkal színesebb, sokkal sokszínűbb ország ennél, és egyébként ez az etnikai probléma, meg vallási probléma, ez ugyanilyen, ahol egyébként biztonsági kockázata is van, ugyanilyen probléma Észak-Irakban, a kurd területeken, a kurdisztáni regionális kormányzat fennhatóság alatt lévő területeken.
Milyen intézkedésekkel lehet ezt a törékeny békét óvni?
Hát amit én például a Kurdisztánban látom, amellett, hogy ott voltak nagyjából egészéből a legrendezettebb állapotok a menekültek számára. Én voltam egy 25 ezres táborban, ami egy elképesztően nagy terület, és hát 25 ezer ember egy menekült táborban, az azért nagyon sok. Amellett ott azért komoly biztonsági kockázata is van annak, hogy kit engednek be ezekre a területekre, és hát most ugye az iszlám állammal kiújuló harcok miatt a Kurdisztán Észak-Iraknak a déli határán, ez egy ilyen adminisztratív határ, ott nagyon komoly ellenőrzések vannak, és nagyon megnézik azt, hogy kit engednek be, nem szívesen engednek be egyébként nem kurdokat, és hát próbálják ezt a helyzetet így kezelni. A probléma az, hogy nagyon-nagyon nyomás, tehát egyre többen jönnek fölfele, menekülnek el a polgárháborúnak, vagy ennek az iszlám állammal vívott háborúnak a következményei elől olyan arabok, akik ugyan szunita arabok, de hát nem akarnak az iszlám államnak a fennhatósága alatt élni.
Most azt kérdezheti az, aki figyel bennünket, hogy hogy van az, hogy a Közel-Keleten a káosz vidékén tudják ellenőrizni a határokat, követni azt, hogy ki lép be, miért lép be egy adott ország területére, nálunk pedig ez a fajta ellenőrzés összeomlott, vagy meg se próbálják, vagy ez hogy működik?
Hát ugye itt mind a két állítás egy kicsit sántít, a kérdésedben megfogalmazott mind a két állítás egy kicsit sántít. Egyrészt ugye hát a közel-keleten nagyon nehéz ellenőrizni a határokat. Ugyanolyan nehéz ellenőrizni, mint hogyha mi egy ilyen komoly helyzettel szembesülünk, akkor nekünk is nagyon nehéz ellenőrizni úgy a határokat, amikor nem a hivatalos határátkelő helyeken zajlik a forgalom. Tehát ők azért ugyanezekkel a problémákkal szembesülnek. Ott meg különösen nehéz, ahol egyébként földrajzilag, geográfiailag úgy néz ki ez a történet, hogy nagyobb hegyek vannak, olyanok a terepviszonyok, ahol könnyebben át lehet a határokon kelni, hiszen egyébként az iráni török határon, ahonnan az indiai szubkontinens felől érkező menekültek, tehát pakisztániak, bangladesiek, srilankaiak érkeznek, azok mindig jönnek át. Hát az a határ tulajdonképpen többé-kevésbé katonailag is le van zárva, mégis vannak olyan pontok, vannak olyan útvonalak, ahol át tudnak jönni az emberek. Az európai része a kérdésedben megfogalmazott állításnak pedig hát azért érdekes ez a dolog, mert ugye mi azt láttuk, hogy végig ezen az útvonalon, onnantól kezdve, hogy a menekültek belépnek valamelyik Görög-szigetre, egyébként is itt most zárójelben megjegyzem, ez egy fontos megjegyzés, Görögországban 42 belépőpontot tartanak nyilván, ahova menekültek érkeznek. Ahova belépnek, ott egyből regisztrálniuk kell, regisztráltatniuk kell magukat. Ott vannak a Frontexnek az emberei, ugye az Európai Uniónak a határellenőrzéssel foglalkozó szervezete, és ott vannak a görög hatóságok, hiszen ezekről a szigetekről, ahova megérkeznek a menekültek, nem tudnak úgy tovább utazni, hogyha nincs náluk a hivatalosan kiadott regisztrációs papír. Az már egy másik kérdés, hogy erre kellene még forrásokat áldozni egyébként, több minden másra, hogyha majd sor kerül, elmondom, hogy mi alapon regisztrálják. Tehát, hogy megszűnjön például a bemondásos alapon való regisztráció, tehát, hogy én azt mondom, hogy én Murat Otmán vagyok, mit tudom én, Erbilből, és, vagy Kobánéból, és menekülök az iszlám állam elől, és akkor engem Murat Otmán néven regisztrálnak. Lefényképeznek, ez az új lenyomott történet, ez nem teljesen világos. Na most ez a fajta regisztráció, a nemzeti hatóságok általi regisztráció, ez megtörténik minden egyes országba való belépésnél. Tehát megtörténik Macedóniában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában is.
És tehát
mire Ausztriában felül a buszra egy menekült és elindul Németország felé, vagy Svédország felé, vagy ahova menni szeretne, vagy ahol menedékjogot szeretne kérni, 6-szor regisztrálják. Most, hogy ezt hogy lehetne összekötni, vagy milyen rendszerbe lehetne úgy összekötni, hogy még biztonságosabb legyen, hát ez a nagy kérdés. Én ebbe a részletekbe, én ebbe nem látok bele, de az, hogy nem regisztrálják őket, az nem igaz.
De bemondásos alapon regisztrálják, mint említette, és akkor ilyen alapon hát kérdések ezek az adatok, és az is kérdés, hogy mire megyünk ezekkel az adatokkal.
Hát ezekkel szerintem sok mindenre lehetne menni, attól függően, hogy ugye a fénykép és az új lenyomat és egyéb dolgok alapján, meg hogy mit követelünk ezektől az emberektől, hogy mit adjanak le. Tehát azért ellenőrizni lehetne azt, hogy most amit bemutatott, mert nagyon sokan bemutatják a papírjaikat. Hát hozzák magukkal a útlevelüket, a személyazonosság igazolványukat, nagyon sok embernél ott vannak olyan papíroknak a másolatai, a telefonjukba elmentve, amelyel azt tudják bizonyítani, hogy ők például politikai menekültek. Én találkoztam ilyen iráni fiatalokkal, akik a diák mozgalomban részt vettek, és ezért mindenféle állami eljárásnak vagy atrocitásnak voltak kitéve, ott volt a telefonjukban teljes dokumentáció. Tehát az, hogy ezeket a papírokat, meg milyen papírokat hoznak, és hogy ezeket a papírokat hogyan lehet ellenőrizni, hát szerintem ennek vannak mindenféle módszerei. Meg azt lehetne mondani, hogy akinek nincs hiteles dokumentum arról, hogy hitelesen tudja a személyazonosságát igazolni, az azonnal onnan, ahogy belépett az Európai Unióba, onnan visszaküldi. És akkor az egész dolog megváltozna.
De miért nem történik meg?
Hát ez a nagy kérdés. Ugye a probléma az, hogy egyébként a belépésnél, a Görög-szigetekre történő belépésnél, ott a parton hivatalos szervvel ezek a menekültek nem találkoznak. Ott csak nemzetközi civil szervezetek, ezek az NGO-k, ilyen humanitárius szervezetek vannak, vagy önkéntesek. Ők fogadják őket, ők húzgálják ki a csónakokat a vízből, a csónakokból az embereket, ők tekerik be őket ezekbe a termotakarókba, hogy egyébként teljesen vízes és kihűlt emberek éppen ott ne halljanak már meg a parton. Ők viszik el őket az első fogadótáborba, amit egyébként szintén ilyen szervezetek működtetnek, és majd onnan ezeknek a szervezeteknek a buszaival, amit ezek a szervezetek bérelnek, viszik el őket például Lesboszon az 50 kilométerre levő első regisztrációs ponthoz. Kettő ilyen van, egy Karatepe nevű és egy Moria nevű hely, ott regisztrálják ezeket a menekülteket, és ott találkoznak először a hivatalos szerveknek a kép az európai és a görög hivatalos szerveknek a képviselőivel. Szóval ez egy nagyon összetett probléma, és azt gondolom, hogy itt erre lehetne több pénzt áldozni. De például a nemzetközi humanitárius szervezetek, akik itt működnek, és tulajdonképpen életeket mentenek, tulajdonképpen emberként kezelik az embert, tulajdonképpen az ő munkájuknak, vagy jelenlétüknek köszönhetően nem halnak meg többen, amikor megérkeznek. Nem tudnak például az európai humanitárius alapokhoz hozzájutni, mert az van a szabályban, hogy az Európai Unió területén belül ezek az alapok nem mobilizálhatóak, nem használhatóak, és a Görögország, bármelyik görög sziget, az már az Európai Unió területének számít. Tehát ezek a szervezetek például magánadományokból végzik el ezt a munkát, amit elvégeznek. Most egyébként a hivatalos részre is lehetne több pénzt, jóval több pénzt áldozni az uniónak, és akkor már egy sokkal komolyabb szűrésen és egy sokkal komolyabb rendszeren egyből átmehetne az összes menekült, aki megérkezik az unió területére.
Arra nekem csak nagyon amatőr válaszom van, hogy a görög hatóságok ezeken a be- és átengedő pontokon miért nincsenek jelen. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet e mögött. Azt gondolnám, hogy nem vállalják a felelősséget, hogy nem akarják.
Ez nem csak így van, persze lehet, hogy ebben van egy ilyen dolog is. Hát azért Görögország egy rettetesen alulfinanszírozott ország. Ugye ez a része a görög államnak, hát így működik az európai megszorításoknak a politikája. Azért egy jellemző információ, hogy adatot hagy mondjak el, Lesbosz, aminek van 89 ezer lakója normális helyzetben, a fővárosának van 25 ezer lakója, amikor beragadt és 4 napon keresztül nem sikerült ugye a sztrájk miatt, a hajózási sztrájk miatt menekülteket elszállítani a szigetről, akkor a fővárosban már körülbelül 20 ezer ember torlódott össze, tehát mindenhol menekült volt. És ennek a szigetnek, az egész szigetnek van 3 darab mentőautója, meg egy olyan kórháza, amit hát én ugye a legszebb harmadik világbeli ilyen létesítmények jelzőivel tudnék csak leírni. Tehát rettenetesen alulfinanszírozott a rendszer, erre képesek, tulajdonképpen ez a két nagy tábor sem, különösen a Moria nevű tábor, ahol a egyedülálló férfiakat irányítják, nekik ott kell regisztrálniuk, hát azt sem nevezhető egy igazán egy tábornak, mert ott ugye mindenki magára van utalva, vesz egy sátrat, vagy egy hálózsákot, kap egy pokrócot, valami, és akkor ott kell egy ilyen olajfaligetbe, a hegyoldalban lévő teljesen most már lehet tarolt olajfaligetben éjszakáznia, és az éjszakák egyre hidegebbek, már az olajfák sem nagyon működnek, mert az összes ágat letörték róluk, és elégették, hogy valami mellett melegedni tudjanak. Ott emberek műanyag falackokat égetnek, és amellett melegszenek. Tehát ilyen eléggé, hogy mondjam, csak ilyen túlvilági állapotok vannak ebben a táborban, amit tábornak hívnak, de nem igazán tábor.
Menjünk egy kicsit vissza az Európai Unió határai mögé. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen egy ilyen 25 ezres menekült tábor, menekült város, mennyire képes, működőképes lenni, és mi történik a török határ mentén? Ugye az már Európán kívüli terület, oda nyugodtan lehetne forrásokat összpontosítani, onnan lehetne a továbbutazó vagy beutazó menekülteket úgy ellátni, hogy ne fulladjon bele minden nap valaki a tengerbe. Ezen a héten minden nap jött legalább 5-10 halálesetről hír. Tehát nincs olyan nap, hogy valaki ne fulladna bele az Égei tengerbe. Mit tudunk ezeket?
Akkor menjünk vissza az elejére. Ugye én egy darab ilyen 25 ezeres táborban voltam, ez iraki Kurdisztánban volt, közel a török határhoz. Ennek a tábor lakóinak a nagy része jezidi kurd, akik ugye ebből a Singál környékéről menekültek el az iszlám állam elől. Ez egy nagyon nagy terület, nagyon-nagyon jól szervezett, látszik, hogy van, beletették a pénzt, ami szükséges volt, ugyan sátrak vannak, és nem konténerek, mint más menekültáborokban, amiket én meglátogattam, és azokban a konténerekben voltak vizes blokkok is, de jár a kukás autó, elviszik a szemetet, nincs mindenhol szemét, tehát a legmeglepőbb az volt, hogy tisztaság van. Tehát én erről raktam fel videót is a Facebook oldalamra, és olyan kommentek is jöttek, akik egyből észrevették, hogy hát itt nincs szemét eldobálva. Nagyon sok a gyerekeknek iskolát tartanak fönn, folyik az oktatás, épp amikor oda megérkeztünk, és leparkoltunk a parkolóba, és megbeszélés volt ott a táborvezetőnek az irodájába, akkor fejeződött be egy ilyen nagy gigaméretű gyerekprogram, amit ilyen nemzetközi NGO-k, ilyen humanitárius szervezetek tartottak a gyerekeknek, és hát itt élnek kontrollált körülmények között ezek a menekültek, és ez egy rettenetesen nagy terület, tehát azért 25 ezer ember, 5500 család ilyen nagy fehér sátrakban próbálnak nekik, és úgy néz ki, hogy hát a körülményekhez képest sikerrel, emberhez méltó életet biztosítani. Tehát ez a menekültábor az így néz ki.
Mire most vannak
ország, igen?
Itt mire vannak berendezkedve az emberek, hogy akkor most ez lesz a következő 5-10 évben, itt fogtok felnőni, itt tanultok szakmát, vagy az, hogy vége lesz egyszer belátható időn belül, vagy az...
Nem, hát itt mindenki szeretne minél hamarabb hazatérni. És ugye ennek a résznek, ahonnan ők már elmenekültek, már vannak olyan részei, amit már akkor, amikor mi ott voltunk, felszabadítottak, csak még nem voltak megfelelőek a körülmények arra, hogy elkezdjenek hazatérni, hogy újrainduljon az élet, de hát éppen múlt hét csütörtökön ugye ezt a Sinjar nevű várost, ami egy nagyon fontos, stratégiailag nagyon fontos város, ezt visszafoglalták a kurdok egy jelentős amerikai légitámadással elindított offenzívában. Ez azt gondolom, hogy ez egy olyan lépés, ami nagyon sok iraki Kurdisztánban élő embernek újra megnyitja a lehetőséget azt, hogy belátható időn belül hazatérjenek. Tehát ezeknek az embereknek van valamiféle perspektíva arra, hogy ne években, hosszú 3-4-5-6 évben számolják azt, ameddig ott kell maradni egy menekültáborban, hanem hogy vissza tudjanak térni, és újraindítsák az életüket azon a helyen, ahonnan elüldözték őket. Tehát most a Törökország részére vonatkozó kérdés. Ugye Törökország határa, hogyha beszélünk, a Törökországnak vannak a belépő pontjai, meg a kilépő pontjai. A délkeleti határrész, a szíriai és egy rövid iraki határszakasz, az a kilépő, ott bejönnek. Ezek nagyjából le vannak zárva, ezek a határok, de hát ezeken jönnek át a menekültek, és ugye, amikor nem voltunk október legelején, akkor ugye arról jöttek a hírek, hogy elkezdődött az orosz akció, tehát az oroszok beszálltak ebbe a háborúba a szíriai Assad rezsim oldalán, és ez ott Aleppo környéki bombázásoknak az eredményeként azt eredményezte, hogy legalább 35 és 50 ezer körüli ember indult el, akik új menekültek voltak, akik addig nem voltak menekültek, mert ott éltek a körülmények ellenére, a háború ellenére Szíriába, és ezek elindultak Törökország felé. Na most a kilépő pontok azok északabbra vannak, az Égei tenger, a földközi tenger, az Égei tenger mentén, ugye Bodrum és Izmir a két nagyváros, ahol szerveződnek ezek az utak, ezek a kilépések, és hát a legnagyobb belépő pont az Lesbos szigete, és az azzal szembe lévő török részek azok, ahonnan elindulnak Törökországból, és ez egy óriási üzlet. Tehát azért azt is nézni kell, hogy beszélve több emberrel, mindenféle becslések vannak, hogy mekkora pénzt generált Törökországban ez a menekültválság. Itt ugye 40 milliárd euróra teszik azt, amit ez generált. Mindenféle dolgokból adódik össze-össze, adódik a szállodából, a transportból, az embercsempészeknek fizetett pénzből, aki a gumihajókat gyártja, azok a cégek tízezrével rendelik meg ezeket a rossz minőségű, de egy útra éppen elég kínai csónakmotorokat, dübörög a hamisított mentőmellényüzlet, tehát nagyon sok összetevője van, de nagyon-nagyon sok pénzről van szó. Tehát a törökországi történet az erről szól, és igazából ez a szervezet bűnözéshez tartozik, akár az embercsempészetről, akár a hamisított mentőmellény történetről beszélünk.
Amikor elindult a Balkán El Camino blog, és megcsináltad az első utat ugye a macedón, szerb, görög útvonalon, akkor azt írtad, ez volt számomra a legmegrendítőbb megállapításod, hogy a menekült válságot a helyszínen, a tömegben érti meg az ember igazán. Most ezzel az úttal mi az, amit megértettél, vagy amiben beleláttál? Mennyire változott az a kép, amit a nyáron szereztél?
Hát az a kép színesebb lett. A nagy vonalak azok nem változtak, tehát ugyanaz történik, és ugyanazért történik, de sokkal színesebb, sokkal több információ birtokába sikerült jutni, hiszen most konkrét kapcsolatba tudtam kerülni olyanokkal, akiket hát nem szerették ők, az, hogyha embercsempésznek hívja az ember, de tulajdonképpen azok voltak, ők inkább ügynöknek vagy segítőnek hívják magukat. Voltunk ilyen helyen, ahol például Bodrumba összegyűlnek a menekültek, és majd onnan indulnak el, amikor szólnak nekik, hogy lehet menni. Tehát sokkal színesebbé vált ez a történet, és hát egy csomó olyan részletre is fény derült, ami korábban nem derült ki. Tehát én azért több helyről halva, több mindenkivel beszélve, aki ezzel foglalkozik ott a helyszínen, helyi Törökországban és Görögországban, ezt 40 milliárd eurós összeg, hát ez azért egy döbbenetes pénz és egy óriási felhajtó erő. Beszélve pakisztáni menekültekkel, hogy ott hogy működik otthon Pakisztánban ez a történet, az is egy érdekes részlet, hogy ott tulajdonképpen, hát úgy hívják, hogy ügynökség, de tulajdonképpen egy utazási iroda, amelyek már a nagyvárosokba nyílnak, oda be lehet menni, és hogyha befizeti az ember a pénzt, akkor megszervezik neki az útját. Tehát ezek a részletek azért az első út során nem derültek így ki.
Tehát lassan, de biztosan kiépült egy embercsempész maffia az unió határain kívül, és akkor ez a fluktuáció, ez a hullámzás az ember tömegnek, ez attól függ, hogy ez a hálózat éppen hogy engedi meg az embercsapokat, vagy hogy zárja el. Jól rekonstruál?
Hát abszolút, sőt, hát ugye hát itt ez, mivel ez pénzt generál, ez bevételt generál, és hát mindenki az extra profitra hajt ez ügyben, ez egy óriási felhajtó erő. És igazából a megoldáshoz közelebb lépni Törökország nélkül nem lehet. Törökország kulcs pozícióban van földrajzi helyzeténél fogva ennek a menekült válságnak a megoldásához, és egy olyan európai megoldást kellene Törökországgal együtt kidolgozni, ami kicsit távolabb lép, és nem az ilyen mindenféle zsarolásokon, egymás zsarolásán és ultimátok benyújtásán alapszik, hanem valamiféle kölcsönös érdekeken, és hát együtt meg lehetne ezt a dolgot oldani. Plusz, hát ott van ugye most a konkrétan a polgárháborús övezetekből érkező menekülteknek a problémája, hát ott pedig békét kellene teremteni. Én azt gondolom, hogyha egy ilyen repülési tilalmat, amit egyébként a nemzetközi közösség, a NATO az bevezetett Észak-Irak felett 1991-ben, és ez működött, a Szíria felett is be lehetne vezetni, és jóval kevesebben lennének kénytelenek elhagyni az otthonaikat, és jóval több embernek nyílhatna hamarabb lehetősége arra, hogy hazatérjen, akik eljöttek. Mert nagyon sokan nem azért jöttek el, mert fú, de jó, most lehet menni Európába, hanem azért élhetetlenné vált az, ahol eddig éltek.
Biztosan nagyon sok mindent meg lehet majd még érteni abból a drámából, amit most mindannyian átélhetünk, ha megjelenik Kakukk György könyve. Ez mikorra várható, és addig...
Hát, kicsit szűk az idő, mert január 15-ére le kell adnom a kéziratot, és ez jövő tavaszra van a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra van így belőve, hogy addigra mindenképpen megjelenik a könyv, és hát ott lesz bemutatva igazából.
Riport már volt olvasható a Magyar Narancsba, és biztos lehet majd még találni imitamot részleteket, vagy várjuk ki a kötetet.
Hát most még a Magyar Narancsban most azt hiszem jövő hét, most a párizsi dolgok miatt egy hetet csúszott a görög dráma, mert az egy tényleg drámai történet volt, ez a Lesbosz, az akkor jelenik meg, és hát egy ilyen összegző írást pedig egy héttel korábbra tervezek, úgyhogy még lesznek, de hát ezek a tervek.